nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Domján László orvos 25 éve tanítja az agykontrollt. Ezt már elmondtam a műsor elején is, és azt is észrevettem, hogy Szilva, aki a módszert kikísérletezte, 22 évig kísérletezett. Végig számoltam, te éppen 22 éve tanítod az agykontrollt. Furcsa véletlen, de lehet ezt egy olyan kísérleti időszaknak tekinteni a saját életedben, a saját tudásodban, mint ahogy Szilva is végigjárt egy utat?
Nagyon érdekes, erre még nem gondoltam, de én is végigjártam egy utat, és továbbra is járom ezt az utat. Ismerjük a mondást, hogy tanítva tanulunk, nagyon-nagyon igaznak érzem ezzel a 22 év alatt történtek alapján. Tehát valóban sok minden közben esett le, közben értettem meg, közben esett le a tantusz, ahogy mondjuk, bár szerintem sok fiatal már a tantuszot nem érti.
Vannak még mindig tantuszok, amik leesnek 22 év után?
Vannak, igen, igen.
Tudsz ilyet mondani, ami nemrég esett le, és megdöbbentél, hogy itt volt a szemed előtt, és nem vetted észre?
Hát például az, hogy mennyire visszatükrözi a külső valóságunk a belső állapotunkat. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon érdekes jelenség. Hogyha,
a környezetünk?
Igen, tehát hogyha belül például én vidámnak érzem magamat, vagy gazdagnak érzem magamat, vagy kiegyensúlyozottnak érzem magamat, akkor az a külvilágban is meg fog jelenni. De ez már messzire viszel. Én a relaxációnak a fontosságát szeretném hangsúlyozni mindenkinek, hogy valamilyen módszer, nem csak agykontroll, sok jó relaxációs módszer van. Nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy tanuljon meg relaxálni.
Az, hogy másokat megtanítasz arra, hogy hogyan segítsenek önmagukon, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy te is mindig tudsz segíteni magadon. Eszembe jutott egy mondás, ugye, hogy a Schusternek mindig lukas a cipője. Tehát tanítani könnyű, de te mit csinálsz akkor, amikor úgy érzed, hogy bármilyen módon valamit újra kell kezdened, vagy pedig van egy olyan félelem, amivel nem tudsz megküzdeni, és szeretnél?
Én az agykontrollban egy nagyon hasznos svájci bicskához, mentális svájci bicskához jutottam. Tehát tulajdonképpen...
Azzal szúrni lehet és vágni.
Igen, de ugyanakkor problémákat jobban meg lehet oldani. Tehát egy szerszámkészlethez jutottam, ami könnyebbé teszi a problémák megoldását. Én régebben is sikeres embernek tartottam magamat, de feszült voltam. Amióta rászoktam a rendszeres lazításra, azóta sokkal kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá váltam, és egy mentális ilyen szerszám készlet birtokában jobban meg tudom oldani a problémáimat. Ha például szorongást, félelmet érzek, akkor előveszem azt a mentális technikát, ami ebben segít, bár hozzáteszem, ha valaki rendszeresen ellazul, akkor eleve nyugodtabbá válik.
Igen? És az hogy néz ki, hogy reggel fölébredsz, és akkor nem az jut az eszedbe, hogy Uramisten, mi mindent kell megcsinálni, hanem ha ez bejön, akkor kiküldöd a fejedből, és azt mondod, hogy nem, most még egy kicsit ellazulunk?
Reggel nekem úgy zajlik a napom, hogy fölkelek, kimegyek a WC-re, utána rögtön lehuppanok a fotelemba, és körülbelül 15 percig relaxálok, és úgy mondjuk programozok. Tehát elvégzendő feladatot adok egy nagyon befolyásolható állapotban az agyamnak. Tehát elképzelem, hogy úgy alakul a napom, ahogy szeretném, szembenézek a problémákkal, elképzelem, hogy azoknak szerencsés számomra pozitív kimenetele lesz, hozzátéve és hozzágondolva azt, hogy legyen úgy, ahogy a legjobb, tehát lazán kezelem, nem görcsösen a céljaimat.
Tehát, hogy nem megtervezed előre, hogy kell történnie, hanem adsz valami szabadságot a véletlennek?
A célt elképzelem, és magamban ki is mondom, mert ezzel a tudatalatimat befolyásolom, ösztönzöm magamat olyan tettekre, amik segítenek a célok elérésében. De bennem van az a lazaság, hogyha másképp alakul, elfogadom úgy is. Célokat egyébként nagyon érdemes kitűzni. Én 1953-ban születtem, abban az évben az amerikai Yale Egyetemen a végzős diákokat megkérdezték, hogy néhány kérdést tettek föl nekik írásban. Az egyik kérdés így szólt, hogy leírtad-e a céljaidat? A végzős diákoknak mindössze 3%-a válaszolt erre a kérdése igennel. 20 évvel később, 73-ban levelet írtak az egykori Yale diákoknak, hogy hogyan alakult az életük. És valami döbbenetes dolog derült ki.
Mert?
Az derült ki, hogy az a 3%, aki 53-ban leírta, hogy mit akar elérni, az 20 évvel később több pénzt keresett, mint az évfolyam maradéka, a 97% együtt.
És egyáltalán nem biztos, hogy azt írta le magának, hogy pénzt akar keresni?
Nem feltétlenül, csak volt céljuk, és kitűztek maguk elé célt. Risto Véva azt a célt tűzte ki mag elé 3 éves korában, hogy olimpiai bajnok lesz.
Igen, hát sokan vagyunk, akik nem úszunk 10 kilométert amúgy egyébként az olimpiai döntőben.
Nem, de célokat érdemes kitűzni, csak azt a lazaságot is érdemes megtartani, hogy úgy rugalmasan alkalmazkodok a változáshoz.
Igen, a változástól, és nem csak a változástól, az öregedéstől is van bennünk egy félelem. Minden emberben, de különösen azokban, akik elmúltak 40, 45, 50, és esetleg azt érzik, nagyon sokan érzik ezt ma Magyarországon, hogy a világnak nincs rájuk szüksége. Ezt az ember hogyan tudja programozni? Azon kívül, hogy nem biztos, hogy nála van a mentális svájcibicska, és nem tudja levenni a polcról azt, hogy mit kell ilyenkor csinálni. De hogy biztos, hogy az emberben, minden emberben előbb-utóbb ez megszületik, és ezzel valamit kezdeni kell.
Okos emberek szerint kétféleképpen lehet megöregedni, vagy megkeseredünk, vagy megbölcsülünk. Én az utóbbit javaslom, és nekem ez a célom, hogy ahogy telnek az
csak
évek.
Csak ezt könnyű ezt mondani, tudod?
Igen, igen. A legfontosabb, legalábbis az, hogyha megkérdezzük az embereket, legtöbb ember a legfontosabbnak, a legértékesebbnek az egészséget tartja. Tehát én azt tartom nagyon fontosnak, hogy egészség érdekében mindent megtegyünk, és egészség érdekében sokkal többet tehetünk, mint sokan hiszik. Tehát számomra orvosként az izgat legjobban az agykontrollban, hogy kiderült, és számomra egyértelműen kiderült, hogy betegként nem kiszolgáltatott szereplői vagyunk a folyamatnak, hogy az doktor úr vagy meg tud gyógyítani, vagy nem, hanem mi aktívan hozzá tehetünk a gyógyulás folyamatához. Tehát aktív szereplői lehetünk a gyógyulás folyamatának, illetve betegség megelőzésére is használhatjuk az elménk erejét.
Igen, de amikor mondjuk fájdalommal kell megküzdeni például, ami effektív egy komoly, erős fizikai fájdalom, akkor elkezded magadnak magyarázni, de mi is fáj, mert szóval én ezt kevésbé tudnám elfogadni, mint módszert.
Vannak olyan technikák, amikkel nagyon gyorsan meg lehet szüntetni mentális technikával fájdalmat. Nem azt mondom, hogy minden fájdalmat meg lehet szüntetni nyilván, de meg lehet, tehát sokkal távolabb van a lehetséges és a lehetetlen határa, mint ahogy eddig hittük. Vannak olyan egyszerű tudások, ismeretek, amik működnek. Például minden tanfolyamon bemutatok egy egyszerű technikát, és mindig kihívok valakit a színpadra, akinek évek óta nagyon fáj egy ponton a testem, könyökfájdalom, térfájdalom, és egy 3-4 perces folyamatot végzünk, és a következő hétvégén, mert 4 napos, 2 hétvégés a tanfolyam, megkérdezem, hogy visszatérte a fájdalom. És az esetek 80%-ában az a válasz, hogy nem, teljesen elmúlt. Hát nem én hiszem, mert ő mondja, hogy föláll és fölemeli a karját, mutatja, hogy az a váll, ami évekig sajgott és fájt, az furcsa módon nem fáj és jól mozog. Nem azt akarom mondani, hogy minden meggyógyítható agykontroll, a szó nincs róla, de azt akarom ezzel jelezni, hogy a megfelelő metodika birtokában sokkal nagyobb mértékben tudunk magunkhoz segíteni, mint eddig hittük.
Orvos vagy, ezért valószínűleg el tudod mondani ennek a folyamatnak a fiziológiai hátterét.
Így igaz.
Érthetően. Akkor tedd meg.
Tegyem meg.
Igen, igen, igen. Azt, hogy megértsük, mert én óvakodom a csodáktól, meg kell, hogy mondjam neked. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok csoda híre jár, és az embernek azzal nagyon vigyáznia kell. Tehát különösen egy racionális embernek meg kell tudnia érteni azt, hogy milyen folyamatok zajlanak benne, hogyha azokat a segítségül akarja hívni.
Elmondom a módszert, egyszerű, hogyha például valakinek mondjuk fáj a feje, próbálja meg a következőt. Megkérdezi önmagától, hogy ha most betenném ezt a fájdalmat egy dobozba, mekkora dobozba férne bele passzentosan? És úgy elgondolom, mint egy 42-es cipős dobozba. Utána megkérdezem magamtól, de lehet az, hogy valaki más kérdezi meg, hogy ha rátenném a fájdalmat egy mérlegre, mennyi lenne a súlya? És így elgondolkozom, és megtépem, mondjuk 3 kiló. Ha színe lenne, milyen színe lenne? Ugyanúgy megválaszolom. Ha íze lenne, milyen íze lenne? Ha szaga lenne, milyen szaga lenne? Amit most érzek, az mekkora dobozba férne bele? És újra végigmegyek a kérdéskörön. És általában az történik, hogy csökken, egyre kisebb a fájdalom, majd végül elmúlik. Ez főleg régóta meglévő krónikus makacs fájdalmaknál válik be.
Mi a fiziológiai
háttere? Ugyanis a fájdalom az sokszor egy gyulladásnak a következmény, ami gyulladás lezajlik, gyulladás már nincs, de a fájdalom ott maradt. Ez sokszor megtörténik. Ezt ezzel a módszerrel végleg meg lehet szüntetni. Ebben az endorfin játszik szerepet, az az örömhormon, amit az agyunk termel, és ugyanis arról van szó, hogy a fájdalom egy szubjektív élmény. Aminek viszont már mérete, formája, íze, súlya, színe, szaga van, az objektív. Tehát valójában egy mentális trükkel objektivizáljuk, tárgyasítjuk a természete szerint amúgy szubjektív fájdalmat. Ennek viszont az az élettani hatása, hogy az agy elkezd több házigyártmányú fájdalomcsillapítót, endorfint termelni, és kioltja, vagy legalább csökkenti a fájdalmat. Nyilván, hogyha egy akut zajló gyulladás van mondjuk abban a könyökizületben, akkor csak átmeneti a hatás, de átmenetileg is enyhül a fájdalom. De hogyha egy lezajlott, már régi gyulladásnak a nyoma.
Gyulladást mondjuk.
Gyulladás már nincs, de a fájdalom, mint egy rossz szokás ott maradt, azt ezzel az egyszerű trükkel végleg meg lehet szüntetni.
De attól még azok a szöveti elváltozások, azok ott vannak, vagy mondjuk egy seb fájdalma. Tehát te tudsz nagyon gondolni arra, hogy az a seb, ami ott égtelenkedik rajtad, az mondjuk egyre kisebb, és már nem kell hozzá egy cipős doboz, de attól az még ott van.
Nézd, én azt tudom mondani, hogy például 2000-ben megoperálták a lágyéksérvemet. Én egyetlen fájdalomcsillapítót be nem vettem a műtét után, meg lehet nézni a kórházi lázlapon. Mentális módszerrel karbantartottam magamat.
Tehát feküdtél az ágyban, és elképzelted?
Ellazultam, mint egy rongybaba. Elképzeltem, amikor jött a fájdalom, akkor becsomagoltam, úgy, ahogy az előbb elmondtam, vagy elképzeltem, hogy azok a fájdalom hullámok, a gyógyulás energia hullámai, tehát másképp álltam hozzá. Nem nagyon fájt, és 3 nap múlva már otthon fűrészeltem deszkát.
Itt folytatjuk Domján Lászlóval néhány perc múlva.